Előadás sorozatunk, amely tavaly indult októberben, és most már a 13. alkalmához érkezett, a bibliai proféták és proféciák időszerű proféciát vizsgálatát tűzte ki céljául, és most az utolsó előtti előadást így hirdettük meg, hogy félreértelmezett bibliai jövendőlések, Jézus második eljövetelének elspiritualizálása, a millennium kérdés, a pokol és egyéb más bibliai tanítások, amelyek sem a mai kereszténységben nincsenek a helyükön, még kevéssé az emberek tudatában, az általános közvéleményben. Kedves hallgatók, félrevezető kifejezés ez, hogy kereszténység, mert az utóbbi években, egy évtizedben mindenki kereszténységre hivatkozik, de sokszor csak a szokás vagy a hagyomány kereszténységét látjuk. A bibliai kereszténység sajnos ma is ugyanolyan ismeretlen még, mint évtizedekkel ezelőtt, méghozzá számos olyan döntő pontján ismeretlen, ami végzetes, ami rosszul irányítja be az emberi gondolkodást, az embereknek a kedvét is elveszi a vallástól vagy a keresztény vallástól, és ennek következtében láthatjuk itt Európában és Magyarországon is, hogy nagyon sokan érdeklődnek más vallások iránt. Például 10-15 évvel ezelőtt egy megfelelően gyakorlati életmód kultúrát hirdető vallások iránt indult el egy nagy érdeklődés. Gondoljanak csak a zsúfolásig teletöltött termekre, a transzcendentális meditáció, a jóga előadásokon. Bizonyos értelemben igazuk is volt az embereknek, mert az emberek azt mondták, hogy mi egy gyakorlati vallást kérünk, egy gyakorlati, hétköznapi vallást, amely megmondja nekünk nem csak azt, hogy miben higgyünk, miben legyen meggyőződésünk, hanem hogy hogyan éljünk, tehát egy bizonyos életmód kultúrát is nyújt. Az már nagyon szerencsétlen és tragikus, hogy eközben senki nem tudhatott meg arról szinte semmit, hogy a Biblia ugyanolyan életmód kultúrát hirdet, életmód megváltozást hirdet, és sokkal tökéletesebben, mint ezek a keleti vallások, de a Biblia nagy ismeretlen itt Európában és Magyarországon. Igaza volt annak a német szerzőnek, akinek a könyvcímét sokszor szoktam idézni önöknek, Bibel bestseller ohne Leser, vagyis a Biblia sikerkönyv, de olvasók nélkül a mi kultúránkban. Nagyon sokan hivatkoznak a Bibliára, de nagyon kevesen tudják, hogy mi van a Bibliában. Hát most a mai előadáson kiválasztottam néhány fontosabb kérdéskört, amellyel kapcsolatban szeretném bemutatni azt, hogy a közvélemény egyáltalán nem tudja, hogy mi van a Bibliában, még a keresztény közvélemény sem, és ez végzetes eltorzulásokhoz vezet szemléletben és gyakorlatban egyaránt. Egyik ilyen és első ilyen nagy kérdés Jézus eljövetelével kapcsolatos. Ugye a Bibliának nagyon nagy tanítása azt, hogy Isten a rossznak a megszületését erőszakkal nem akadályozta meg. A Biblia leírja, hogy már a földünk teremtés előtt megszületett a rossz egy mennyei lázadás következtében, és ez a rossz egy angyal fejedelemben összpontosult Sátánban, akit azonban Isten hatalommal, kényszerrel nem semmisített meg. Isten alkalmat adott Sátánnak arra, hogy kifejtse a nézeteit, kifejtse az egész életszemléletét, és akkor, amikor az első emberpár beengedte Sátánt a világba, és eláradt itt ezen a földön a rossz, ahogy mondja Pál apostol a Római Levél 5. fejezetében, az Isten akkor is várt, és az Isten nem avatkozott közbe erővel és hatalommal. De a Bibliából kitűnik, hogy ennek az isteni magatartásnak, ennek a nagyon megfontolt isteni magatartásnak egy messze számított terv áll a hátterében, hogy Isten úgy akarja a rosszat kiiktatni a világ mindenségből, hogy az értelmes lények meggyőződésével és közreműködésével, hogy aztán majd egyszer senki ne kívánja vissza a rosszat. Tehát azért húzódik ez az egész világtörténelmünk ilyen hosszúra, mert Isten nem hatalommal, nem erővel akarja legyőzni Sátánt, egyébként is Sátán lázadása erkölcsi természetű volt, és egy erkölcsi természetű lázadást nem lehet erővel és hatalommal megsemmisíteni. Ugyanolyan erkölcsi válasz kívánkozott rá. Az egész Biblia erről szól, hogy Isten hogyan készítette elő Jézus első eljövetelét, hogy Jézus miért jött el először, hogyan győzte le a rosszat, hogyan mért rá döntő csapást azzal, hogy ő maga soha nem vette át a rossznak az eszközeit. Ő maga megmutatta Jézus, hogy emberi formában lehet olyan életet élni, hogy nem élünk a rossz eszközeivel. De az biztos, hogy a Bibliának a nagy tanítása Jézus első eljövetelén kívül Jézusnak a második eljövetele. Ez az, ami sajnos teljesen kiveszendő félben van a kereszténységben, ennek a tudata, ennek a hirdetése, hogy Jézus, amikor másodszor jön, van egy nagyon szép kifejezés erre, az Efézusi Levél 4. fejezet 30. versében, a teljes váltságot hozza el az ember számára, a rosszból való teljes megváltást. Jézus első eljövetele ennek a megváltásnak a lehetőségét ajánlotta fel minden embernek, és ahogy aztán ezzel az ember él, úgy hozza el Isten a teljes váltságot, amikor a rossztól teljesen, tökéletesen az egyes emberi életeket is meg fogja szabadítani, és az egész történelmet megszabadítja a rossztól. Azután jön a Biblia szerint Jézus második eljövetele után az a bizonyos millennium, és azután pedig a rossznak a teljes megsemmisítése, amely Jelenések könyve 20. fejezetében egy fél mondatban így állhat előttünk, hogy tűz száll alá az égből, és Sátánt, és démonait, és mindenkit, aki a rossz hívéül szegődött, Isten megsemmisíti, de az utolsó pillanatban nyúlva Isten részéről csak a hatalomhoz. Tehát Isten most figyel és hallgat, vár, lehetőséget ad minden embernek, hogy vajon mi emberek kívánva kívánjuk-e a végső váltságot, a teljes váltságot, egy olyan világban élni, amelyben nem lesz majd rossz, nem lesz majd bűn, és ennek következtében fájdalom és halál sem. A korai keresztényeket ez éltette, ezért is várták Jézus második eljövetelét. Szokás a mi modern korunkban úgy lekezelni az ős keresztényeket, és úgy nyilatkozni róluk, hogy micsoda fanatikus, buzgó emberek voltak, hogy ők várták Jézus közeli második eljövetelét. Ebben nincs sok igazság, mert akit szeretünk, azt várunk. A földi életben is, akivel szeretnénk találkozni, gyermek, házastár, szülő, minden elválás után már alig várjuk, hogy mikor találkozunk azzal, akit nagyon szeretünk. Csak az első keresztények szeretetét húzta alá, hogy ők Jézus második eljöveteiről, mint közeli eseményről beszéltek. Természetesen ennek voltak vadhajtásai, például Tesszalonikában, de hát az első és a második tesszalonikai levélben Pál apostol nagyon szépen kezelte ezeket, nagyon szépen rámutatott arra, hogy a Krisztus napja nem holnap és holnap után jön el, még bizonyos történelmi folyamatoknak be kell következniük. De az biztos, hogy az őskereszténység példamutató volt abból a szempontból, hogy szerette Jézust, mint személyt, mint megváltót szerette, és várta a vele való találkozást. Az Efézusi levél után hadd olvassak fel egy részletet Pál apostolnak egy másik leveléből, a Filippi levél 3. fejezetéből, ahol szinte ütköztet két magatartást, a Krisztus váró magatartást és a Krisztus nem váró magatartást. A Krisztussal találkozni szerető emberek reménységét, és az olyan embereknek az életvitelét, akik csak élnek, akiknek az Istenük a hasuk, ahogy majd fogom olvasni, akik csak úgy élnek máról holnapra, tulajdonképpen testi szükségleteiket kielégítve, más helyütt úgy mondja a Biblia, hogy élnek, mint az oktalan állatok. A következőt mondja Pál apostol. Legyetek én követőim, atyám fiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen mi néktek példátok vagyunk. Mert sokan járnak másképpen, akik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei, kiknek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, akik mindig a földiekkel törődnek. Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, mely által maga is alávethet mindeneket. Ez volt a keresztények reménység, hogy Krisztus eljön, azt mondja, hogy a mi országunk a mennyekben van, Krisztus, amikor itt járt a földön, leginkább így szólt a tanításaiban, hogy mihez hasonlítsam a mennyeknek országát, és egy országról beszélt, ahova már most tartozhatunk a belső meggyőződésünk szerint, És ez az ország majd eljön egyszer a földre a megtartó Úr Jézus Krisztus által, aki elváltoztatja mi nyomorúságos testünket, aki újjáteremti az embert, azokat az embereket, akik megtanultak küzdeni a rosszal szemben is, és törekedni a jóra, és ezt következetesen tették. És ennek a teljes váltságnak a napja, Krisztus második eljövetele kötötte le az első keresztényeknek a figyelmét, várakozását. Ennek jegyében élték meg a maguk keresztény életét. Ezért lehetséges, hogy ezek a Istentől arra nézve, hogy például ez a 2000 éve járt Jézus, őt rosszabb. Hát most Jézus küldetménye az értelme, de a Bibliában nagyon sok kijelentést találunk erre nézve is, hogy Jézus még miért nem jött el azt a hat, amit erkölcsileg megszerzának azzal küzdelmében, egyszer sem követve el rosszat, a keresztfáj, az Isten halálát vállalva adta az életét az emberekért. Például Jézus a feltámadása után mondott egy nagyon rendkívüli és egy rövid. Ez Máté evangélium a 28-ben talán így hangzik, adatott minden és földön. Jézus ezt a feltámadása után már elmondta, hogy néki adatott minden hatalom menjen és földön. Hát ha neki adta Isten a hatalmat, miért nem érvényesítette Jézus a hatalmat? Miért nem zárta le a világtörténelmet már korábban? Miért nem hívják már azóta a földünket a nyugalom, a békesség és a boldogság honának? Megválaszol erre Jézus később a Jelenések könyve 11. fejezet 15. és 19. versei közötti úgynevezett 7. trombita szó látomásban, ahol Jézus világosan mondja, hogy az ő hatalom átvétele azért késlekedik, mert nem csak azt szerette volna, hogy ő győzzön itt a földön, hanem Jézus azt is szeretné, hogy a követői győzzenek, méghozzá nem csak egyénenként, hanem közösségben is. És a történelemben egy óriási vargabetűt írt le az egyháztörténelem, hiszen a kereszténység sajnos az első századokban eltorzult, és ennek az eltorzulásnak messze menő következményei voltak, erről beszéltem a legutóbbi előadáson, kereszténység és a hatalom, tehát kereszténység, amikor elfogadta a hatalmat. És Jézus világosan mondja, hogy csak a 7. trombita szó napjaiban lesz az, amikor Jézus a nagy hatalmát magához veszi. Milyen érdekes, itt azt mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És több évszázad után mondja csak azt, hogy ő a nagy hatalmát már magához fogja venni, hogy aztán a Jelenések könyve 19. fejezetében azt is láthassuk, hogy Jézus érvényesíteni fogja a hatalmát, eljön a földre és kiveszi az ember kezéből, a gyilkos ember kezéből a föld irányítását, és azoknak a kezéből, akik éppen azon fáradoznak, hogy az ő igazi választottait, a Krisztus igazi követőit írtsák ki a föld színéről. Mondom, erről az elmúlt előadásban emlékeztem meg a hatalom kérdéséről. De mennyire világos és mennyire egyértelmű, hogy Jézus Krisztus nem úgy bánik a hatalommal, mint hogy azt az emberektől megszoktuk. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogyha egy ember kezébe hatalom kerül, vagy hogyha egy csoport, vagy egy párt, vagy egy ország, vagy egy nagy hatalom kezébe hatalom kerül, akkor mi fog bekövetkezni? Az emberi világban azt látjuk, hogy az emberek a hatalomért úgy harcolnak, mint a koncért, ha megragadják a hatalmat, nagyon gyorsan akarják érvényesíteni, és a maguk számára nagyon sok gesztenyét akarnak kikapargatni, emberek is és csoportok is. A hatalom félelmetes erővé vált a történelemben, félelmetes és borzalmas erővé, ahogy azt egyébként Dániel könyve 2. fejezete is közli már, de főleg a 7. fejezetében látjuk a hatalomért való irtózatos küzdelmet. Nos, hát az ember így bánik a hatalommal, Krisztus nem így bánik a hatalommal. Krisztus először erkölcsi jogot nyert, hogy hatalma legyen, ezt a kereszt áldozatával vívta ki. Utána a történelemben hagyta az eseményeket, miközben támogatta az ő igazi követőit, de megengedte az igazi követőinek nyomorúságos üldözését, megengedte a középkort, megengedett a történelemben olyan évszázadokat, kedves hallgatók, amelyeket jobb lenne kitörölni. Az elmúlt századról is azt mondta nemrég egy történész, hogy a 20. századot el kéne felejteni. Hát ha csak olyan könnyen menne mondjuk egy-két évszázadot elfelejteni, mondjuk a nagy inkvizíciós évszázadokat, vagy nem tudom én, a kerékbetörések évszázadát, vagy a mágiák évszázadát, vagy az atomhalál árnyékába került 20. század, csak olyan könnyű lenne elfelejteni, nem lehet elfelejteni. De az biztos, hogy a történelemnek iszonyatos évszázadai sorakoznak a hátunk mögött. Jézus Krisztus mindezt megengedte, hogy olvastuk Jelenések könyve 6. fejezetében, amikor emberek ártatlanul kiontott vére már kiáltott, hogy Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Jézus Krisztus tűrte. Hagyta az évszázadokat, erőt adva benne bízó embereknek, és kegyelmet adva olyanoknak, akik gonoszságokat cselekedtek, de Krisztusnak a hatalomhoz való viszonya, ha csak önmagában ezt néznénk végig a Bibliából, az szemlélteti, hogy Krisztus mindenkit meg akar menteni. Krisztus nem szívesen mond le egy emberről sem. Péter 2. levele 3. fejezete olyan világosan közli ezt, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr mindannyiunkért, nehogy némelyek elvesztenek, hanem mindenki üdvösségre jusson. És Jézus miközben tűrés, ugyanakkor viszont cselekvőkép is alakítja az eseményeket, és erről szól Dániel és Jelenések könyve lekivált. A 19. fejezetében a Jelenések könyvének aztán látjuk, hogy megnyílik az ég, és Krisztus közbeavatkozik. Most használja a hatalmát. Először erkölcsileg jogot szerez a hatalomra, utána majd az ítélettel elkezdi érvényesíteni a jogát, tehát második eljövetel előtt elkezdi az ítéletet, hogy visszaítélhesse az életet azoknak, akiket a második eljövetelekor feltámaszt. Jézus esetében a hatalomhoz való viszonyulás ez. És még egyszer mondom önöknek, hogy Jézus nem azért vár a történelemben, mert már ne tudott volna eddig is közbeavatkozni. Hát ha Jézus létezik, ha Jézus Isten, már rég közbe tudott volna avatkozni. De mire vár Jézus? Csak két Biblia verset kell megjegyeznünk, és egyetlen egy szócskát. A Bibliának egy különleges szava ez, németek talán jobban fordítják, amikor es ist vollbracht-tal fordítják. Mi magyarok sokféleképp fordítjuk, hogy beteljesedett, elvégeztetett, meglett. Jézus a keresztfán kimondott szava az a János 19.30-ban megörökített, beteljesedett. Talán ez a legszebb kifejezés, beteljesedett. Amire az Isten utalt, hogy majd jön valaki és megmutatja a szeretet győzelmét a rosszon, a bűnön. Jézus megmutatta azt, hogy emberi természetben lehet győzni a bűn felett. Jézusnak a győzelmi kiáltása volt a keresztfán, hogy beteljesedett. És ugyanezzel a kifejezéssel találkozunk Jelenések könyve 10. fejezetében, a 7. versben, ezt fel is olvasnám önöknek szó szerint, ez így hangzik, a 7. angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik, ugyanaz a szó áll, tehát beteljesedik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát ugyanaz a kifejezés. Jézus azt mondja a keresztfán, hogy beteljesedett, és azt mondja a történelem végének egy bizonyos eseményről, azért mondom, hogy a történelem vége, mert a 7. trombita szó az már a történelem vége, ugye a Jelenések könyvében a 7 levél, a 7 pecsét, a 7 trombita szó, ez a 7. szám, elindul Jézus első eljövetelétől, ez az első levél, első pecsét, első trombita szó, és a 7. már a 2. eljövetelt közvetlenül megelőző időszakban járunk. Tehát a 7. angyal szavának napjaiban, amikor az trombitálni fog, akkor majd beteljesedik az Istennek ama titka. Milyen titka teljesedik be az Istennek? Hogy ahogy Jézus kimondta ezt a szót, hogy beteljesedett a keresztfán, egy győzelmi kiáltás, a történelem is egy győzelemmel ér véget. A Krisztusban hívők teljes győzelmével, akik álhatatosak maradnak Krisztushoz egy olyan világban is, amelyben, ahogy előbb említettem, az írmagját is szeretnék kiirtani az igazi Krisztus követésnek és az igazi kereszténységnek. Jézus, aki iszonyatosan szenvedett egész életében, de főleg a Getsemáné kertől a Golgotáig, a Jézus szenvedéséhez hasonló megpróbáltatásokat élnek át keresztények, de Krisztus és a lélek segítségével győzni fognak. Itt is egy beteljesedés, egy csúcs Jézus életében, itt is egy beteljesedés a történelem végén, győzelem a Krisztust követők életében. És Jézus ezekért az emberekért jön el. Jézus második eljövetele szükségszerű több szempontból is. Az előző előadásokon néhány szempontot már körbejártam. Gondoljanak arra, amikor arról volt szó, hogy a Biblia szerint az egész földünk hogyan épül le, amikor ugye az ökológiai válságról volt szó, hogy a Biblia milyen messzemenően részletezi ezt a proféciákban. Tehát egy bizonyos szempontból a földünk is olyan állapotba kerül, hogy az élet válik kétségessé, tehát Jézusnak ezért is vissza kell jönnie. Jézusnak azért is vissza kell jönnie, mert az erkölcsi állapotok fajulnak oda az emberiség történelmében, hogy az igazán élni vágyókat, az igazán Krisztus követőket halálig menő üldözések veszélyeztetik. Ezért is közbe kell avatkoznia Jézusnak, a nap 24. órájában fog közbeavatkozni. Nagyon sok oka van tehát Jézus második eljövetelének, és ahogy említettem önöknek, ez az igazi keresztények között, nem csak az ős keresztények között, hanem később is a középkorban, Luther idejében, a 17.-18. században, múlt századig bezárólag kis keresztény csoportok életében élő reménység volt, hogy Péter apostol mondta, élő reménység volt Krisztus második eljövetele. De ahogy említettem önöknek, az előadásunk első pontjában erről kell megemlékeznem, hogy a mai nagy kereszténységben Krisztus második eljövetele, nem tudom, hogy nevezzem ezt, mese? Illúzió? Valószerűtlenség. A mai kereszténységben ez, hogy Jézus másodszor eljön, és az a második eljövetel nagyon közel van. És ennek okozati összefüggései vannak, hogy miért van közel, ez a reménység teljesen kiveszett. Erről nem beszélnek. Szeretnék önöknek, hogy lássák, hogy miről van szó, hogy pár sort felolvasni egy magyar nyelven többször kiadott, először a 80-as években megjelent hatalmas nagy dogmatikai műből. Kezemben a második kiadás van, dr. Előd István katolikus dogmatika című könyve ez. Ennek a dogmatikának több fejezete van, és az egyik fejezete beszél a Jézus második eljöveteléről szóló bibliai tanításokról, a hetedik főrész, ez az eszkatológiai rész. Tessenek megfigyelni, pár mondatot olvasok fel belőle, hogy mit mond a szerző, hogy a mai teológia álláspontja szerint hogyan is kell egy kereszténynek érteni Krisztus második eljövetelét. A 658. lapról a következőképpen olvashatjuk. De mikor Jézus világvégi eljöveteléről szólunk, kerülnünk kell annak látszatát, mintha ez az eljövetel helyváltoztatással járna. Érdekes mondat. Még egyszer felolvasom, hogy tetszenek érteni. Mikor Jézus világvégi eljöveteléről szólunk, kerülnünk kell annak látszatát, mintha ez az eljövetel helyváltoztatással járna. Magyarul nem jön el Jézus. A megdicsőült Krisztus teste fölötte áll a tér és idő kategóriájának, számára a menny nem jelent helyet, eljövetele tehát azonos lesz epifániájával, azaz megdicsőült embersége mindenki előtt való kinyilvánításával. Akkor az egész emberiség olyan változáson megy keresztül, hogy mindenki kénytelen lesz megtapasztalni a láthatatlanul állandóan köztünk élő dicsőséges Krisztust. Így tehát voltak éppen nem Krisztus jön el hozzánk, hanem a világ érkezik el ő hozzá, amennyiben a történelem során fokozatosan olyanná fejlődik, hogy a történelem végén képes lesz befogadni mindazt, amit Krisztus a megváltással kiérdemelt számára. Nem tudom, hogy ez egy magasan retorizált tudományos próza, ahogy mondaná Molière Úrhatnám polgára is, hogy ez kérem, ez egy próza is, egy nagyon magas próza, hogy mennyit tetszettek ebből megérteni. A szerző azt mondja, hogy tulajdonképp nem Jézus jön el. A világ fejlődik oda, hogy befogadja majd a krisztusi tanításokat, a világunk egy csodálatos változáson fog átmenni, és ez a változás abban lesz majd megragadható, hogy amit Krisztus megszerzett a világ számára a megváltói áldozatával, azt a világ elfogadja. Magyarul az emberiség megjobbul, és az emberiség fejlődik egy krisztusi szintre, úgyhogy nem is kell Krisztusnak eljönnie. Ez egészen más emberlátás, egészen más jövőkép, mint az, amit a Biblia hirdet. A Biblia azt mondja, hogy az emberiség sajnos katasztrofálisan halad lefelé a történelme során, mindenféle szempontból, de főleg erkölcsileg, és Jézusnak azért kell eljönnie, hogy teljes váltságot, megváltást, végső szabadítást hozzon. Ezzel szemben a mai kereszténységben ez nem csak egy dogmatikai műnek a kijelentése, de egy széltében, hosszában elterjedt nézet, hogy tulajdonképpen szépen fejlődünk, hiszen a fejlődést már olyan régen belénk súlykolták. Hát már legalább 140-150 éve ugye az emberiségbe súlykolják azt, hogy az emberiség halad, meg az emberiség fejlődik, meg az emberiség egy vágyott nagy cél felé fog eljutni. Hogy mindenki úgy veszi ezt, hogy igen, Jézusnak nem kell eljönnie, hanem ez az eljövetel, ez tulajdonképpen ez csak egy jelkép, ez csak egy költészet. A valóság az, hogy az emberiség hatalmas módon fejlődik, és elérkezik a krisztusi magasságokba, úgyhogy nem Krisztusnak kell eljönnie ide, hanem az emberiség ér el Krisztushoz. Kedves hallgatók, fölvetném önöknek a kérdést. Emberileg, az emberi természet szerint melyikben könnyebb hinni? Melyiket fogadják el tömegek, nagy tömegek? Az, hogy baj van, nagy problémák vannak, és Krisztusnak a szabadítására van szükség ahhoz, hogy egyáltalán mentse a menthetőt és az életet, vagy pedig elfogadni azt, hogy nincs baj, szépen haladunk és fejlődünk, és majd az emberiség megjobbul, és elfogadja a krisztusi tanításokat. Én azt hiszem, hogy nagy tömegekben, és a nagy tömegek sokszor nem szoktak gondolkozni, nem szoktak egyről a kettőre haladni, nem szokták szembesíteni a gondolataikat, a tapasztalattal sem ellenőrzik ezeket. Nagy tömegek számára nagyon lenyűgöző jövőkép, nagyon szép távlat, hogy hát haladunk, és majd elérkezünk ahhoz a ponthoz, ahol krisztusi magasságokba lendül a történelem. Végzetes, borzalmas torzulás ez ahhoz képest, amit a Biblia hirdet, és nem is csodálkozhatunk, hogyha ezzel a torzulással képződött vákumot még külön más tévtanítások töltik be, például olyan felekezetek részéről, amelyek valóban riogatják az embereket, félelmet keltenek, pontos dátumokat próbálnak megfogalmazni, vagy itt éppen a 2000. év eljövetelével kapcsolatban láttuk, hogy mennyiféle izgalomba lehet belesodorni embertömegeket, és akár az egész emberiséget is. A Bibliának a világos nagy tanítása az, hogy Jézusnak el kell jönnie. És ez az eljövetel szabadítás lesz, ez a végső váltság lesz. Az elmúlt előadáson három jelképet is felsoroltam ezzel kapcsolatban, hogy ez mennyire örömteli esemény lesz az aratásnak, az aratáson kívül a mennyegzőnek, és az aratás a mennyegző után pedig a vajúdásnak a bibliai hasonlatait és jelképeit. Maga Jézus beszélt így a második eljöveteléről, amielőtt vajúdik a világ, amielőtt a világ egy új történelemnek adná át a helyét, amit majd Krisztus fog vezetni. Kedves hallgatók, hogyan is nevezzem ezt az eltorzulást? Nagyon súlyos kifejezést fogok választani. A bibliai eltorzulások hátterében eszmeileg is, meg történetileg is egy dolog áll. Jézus Krisztus eltávolítása az életből és a történelemből. Ha valaki végig tekinti ezt az egész folyamatot, hogy a kereszténység történelmében hogyan is alakult ki ez, hogy az őskereszténység még egy eleven Krisztus várásban élte az életét, a mai kereszténység, nagy kereszténység, tulajdonképpen fél Jézus második eljövetel, és azt mondják az emberek, hogy ha lehet, akkor ne az én időmben. A keresztények várták a teljes váltság napját, a levelet újra idézem, és most pedig ott állunk, hogy tulajdonképpen Jézus második eljövetel egy nem kívánatos esemény, sőt, már a beszélgetés, egy féletorzulás, és mondom, ha talán kemény is ez a kifejezés, de én minden esetre ezt igaznak vélem, Jézus Krisztusnak a módszeres eltávolítása az életből és a történelemben, ami zajlik a történelemben, hiszen Sátán a kereszt áldozatával. De Sátán egy valamiféleképpen tudja Krisztus ügyét támadni, hogyha az evangéliumot rontja meg, hogyha a Bibliához való viszony szünteti meg, hogyha Krisztus követőinek az életében hoz el súlyos torzulásokat, és azáltal járatja le magát a krisztusi tanításokat, nem csak a kereszténységben, hanem az egész világ előtt. Igen, kedves hallgatók, ebből az egyetlen egy gondolatból a többi tévtanítás is, és a többi félreértelmezett bibliai tanítás is megérthető. Jézus Krisztust eltávolítani az életből és a történelemből. Egy kicsit véresen mondom a dolgot, kicsit nyersen, de hiszen erről van szó. Ebből következik egy második dolog is. Napjainkban nagyon terjednek olyan tanítások, amelyek keresztények körében is szélesen elfogadásra találnak, vagy legalábbis keresztények is fontolgatják, hogy ez talán összeegyeztethető a Bibliával. Ilyen tanítás például az evolúció vagy a fejlődés elmélet, ami a 19. századtól fogva szinte minden egyház teológiájába bebocsáttatás nyert. Én a Magyar Tudományos Akadémián eszmetörténettel foglalkoztam körülbelül 10-15 évvel ezelőtt, tehát abban a kiváltságban volt részem, hogy évekig vizsgálhattam a 19. században eszméknek az alakulását. Ugye Darwin a maga műveit 1859-től tette közzé, ugye a fajok eredetét és a többit. Egyébként a nagyapa már 1800-ban, ugye a Darwin nagyapja már pontosan ugyanazokat a dolgokat leírta, természetes kiválasztódás, fajok harca, létért való küzdelem, de hát akkor még nem volt ez annyira a levegőben. A levert forradalmak után és a kapitalizmus erőre kapása után, a múlt század, illetve most már így mondom, a 19. század 50-es éveitől fogva ez a levegőben volt, hogy ahogy az állatvilágban az erősebb legyőzi a gyengét, hát az emberi világ is ilyen, kérem. A darwinizmussal együtt a szociáldarwinizmus is életre kelt, vagyis az a képtelen és emberellenes gondolkodás, ami azonban a kapitalizmusnak mind a mai napig kedvez, hogy az agresszív ember az igazi ember. Ahogy az eszme történetben vizsgáltam a darwini eszméknek az útját, aztán azóta erről könyvet is írtak mások, én a Jó Hírben jelentettem meg erről két tanulmányt, azt vettem észre, hogy először a protestáns egyházak fogadták be a darwinizmust. Már a múlt század, illetve, bocsánat, most mindig így kell mondanom, már 19. század 70-es, 80-as éveiben luteránus és református teológusok már kezdtek barátkozni a darwinizmussal és beépíteni az egyházi rendszerbe, hogy tulajdonképpen a bibliai teremtés történet az csak egy költői leírás, de hát ahogy Darwin magyarázta és ahogy az evolúcionizmus magyarázza, úgy történt, ez tudományosan csak így történhetett, hogy szépen az egysejtű, többsejtű egyetfejlődés, közös ős, a majom és a többi és a többi. Föltűnt nekem, hogy például a katolikus egyház milyen hatalmas könyveket jelentetett meg a darwinizmussal szemben. 1880-as, 90-es években el is verték jól a port a protestánsokon, hogy mondva, hogy ti vagytok a Biblia népe, ti hivatkoztok a Bibliára, és ti elfogadjátok a darwinizmust. Körülbelül úgy mutatott rá a katolikus egyháza, a protestáns egyháza hibájára, mint ahogy ezt Móricz Zsigmond halhatatlanul megírta a Légy jó, mint halálikban, amit ha újra tetszenek olvasni, csak a földrajzórát tesnek újraolvasni, akkor szerencsétlen kis Nyilas Misi ott felel a tanár előtt, ugye a Debreceni Református Kollégium tanára is evolúcionista, és Nyilas Misiért elmondja az egész evolúcionizmust, belegyömöszölve ugye a Bibliába, ami hát egy képtelenség. De hát lélek szakadva jelentkezik ott az első padokban Orci, a katolikus diák, aki fölteszi a kérdést, na de tanár úr, ha van majom, meg van evolúció, akkor hol van Ádám és Éva? Á, fiam, Ádám és Éva, az is benne van, valahol a milliókba, hogy millió évekbe csak el lehet helyezni Ádám és Évát. Egy kis gyereknek is a szeget szúr a fejébe, hogy valahogy az evolúció és a teremtés történet semmiféleképpen nem párosítható. De milyen érdekes, hogy ugyanez a katolikus egyház a 20. században, miután Teilhard de Chardin, ugye a híres jezsuita tudós, aki próbálta összepárosítani az evolúciót a teremtés történettel, lehunyta a szemét, az 1955-ben volt, azután egyházi tantétellé vált, szinte azt mondhatnánk az evolúciónak az elfogadása. 1996-ban ki is jelentette, híres dátum 1996 őszén, II. János Pál pápa, hogy az ember testileg a majomtól származik, de a halhatatlan lelkét maga az Isten adta az embernek. Tehát van egy majomtól származó testünk, és van egy Istentől származó halhatatlan lelkünk. Ahogy Lukács György mondta, híres marxista filozófus, összepárosították a fokhagymát és a dobostortát, mert ő még ennek tudta be a 60-as, 70-es években az evolúcionizmus és a kereszténységnek, a bibliai kereszténységnek az összepárosítását. Megdöbbentő, hogy az eszmék története mutatja, hogy egyszerűen hatalomra szertevő egyházi közösségek hogyan próbálnak ezzel a hatalommal úgy bánni, hogy mennél több embernek lehessen kedvezni. Hát ha az emberek között elterjedt az evolúció, hát üssek ő, hát akkor a majomtól származunk. Hát akkor viszont mit kezdjünk a Bibliával? Hát a Bibliával annyit fogunk kezdeni, hogy kijelentjük, hogy a Biblia kérem szépen a kezdetén az első két fejezetében tulajdonképpen egy nagy költészet. Vagy csak szimbolikusan kell érteni. Ott nem érdekes az, hogy most Isten vette az embert a föld porából, lehelte bele az élet lehelletét, Isten mindenkit speciálisan teremtett, nem a majomból, nem ebből, nem abból, hanem külön teremtette az embert. Ez csak jelkép, az egész csak egy mese. Tehát tulajdonképpen egy ilyen nagy horderejű kérdés, az eredet kérdése. Hogy honnan eredünk? És egyáltalán mik vagyunk? Ha egy ilyen hatalmas nagy kérdést el lehetett ezzel intézni, akkor manapság miért ne lehetne elintézni egy olyan kérdést például, hogy mi van a halálunk után? Mi van a halálunk után? Hogy mi van a halálunk után, ezt már nagyon sokat rebesgették az emberek, erre a Biblia világos választ ad. Biblia azt mondja, hogy a halálunk után alvás van, öntudatlan, néma csend. Az ember elfogyasztotta az életet, meghalunk, leépült bennünk az élet. Nincs is jogunk élni. A halál után néma csend van. Maga a Biblia is tud azonban olyan vallásokról, amelyek az emberiség kezdetétől fogva hirdették azt, hogy tulajdonképpen a halálunkkal nem szűnik meg az élet, a halálunk után van valami. Hogy a halálunk után van valami, ha ezt már kimondjuk, hogy a halálunk után van valami, akkor teljesen egyértelmű, hogy az már csak egy másodlagos, harmadlagos kérdés, hogy mi van. A lelkünk tovább él? Vagy az egész lényünk valahol tovább él? Vagy reinkarnáció van? Sokan nem tudnak napirendre térni, hogy ez a reinkarnáció kifejezés, amelyet az elmúlt 10-15 évben egyre többet lehet hallgatni. Sokan a Bibliára hivatkoznak, hogy Jézus is beszélt már a reinkarnációról, ugye a bizonyos keresztelő Jánosra tett utalásában, hogy Illés reinkarnációja lett volna keresztelő János Máté 11. fejezete és más fejezetek alapján. És nagyon sok ember rögtön megbarátkozik és elfogadja ezt a ma széltében, hosszában elterjedő tanítást, hogy hát az Isten csak nem ítél bennünket elveszésre. Egy élet, egy pár évtized rossz dolgaiért, elkövetett bűneiért, Isten megadja újra a lehetőséget, hogy javítsunk. Hogyan adja meg újra a lehetőséget, hogy javítsunk? Hát, hogy reinkarnálódunk, újra megszületünk. És újra van egy életünk, lesz egy életünk, és kijavíthatjuk az előző élet hibáit. Ha nem, akkor egy harmadikban, negyedikben, ötödikben. Milyen érdekes, hogy a keleti vallásokban azért a reinkarnáció a kezdetén, mondjuk egy brahmanizmus vagy egy buddhizmusban, éppen a félelmetes életre ítélésnek az eszköze volt, mert ők azt tanították, hogy tulajdonképp rossz dolog élni, és a reinkarnáció több ezer évvel ezelőtt azt jelentette, hogy aki nem mond le az életről, az újra meg fog testesülni. Ez most a 20.-21. századra 180 fokos fordulattal egy más jelentést vett föl. Ma azt akarják elhitetni az emberekkel, hát, hogy az Isten nem olyan, hogy az Isten téged elítélne egy élet hibáiért. Hát olyan esetleges és gyors egy élet, lesz idő kijavítani, erre vallások épülnek, lélekgyógyászat épül. Kedves hallgatók, itt is miről van szó? Krisztust eltávolítani az életből és a történelemből. Mert ha azt mondjuk, hogy Krisztus áldozata, amit ő így mondott a keresztfán, hogy ez győzelem, beteljesedett. Ha Krisztus áldozata mindenre elég, és itt a földi élet során meg tudunk változni. Pár évtized elég ahhoz, hogy mi megváltozzunk, mert Jézus a győzelmet hozta el, Jézus elhozta a megváltást, és az erkölcsi megjobbulásnak a kulcsát kezünkbe adta, és az ő segítségével, igen, itt a földi életben mindenki megváltozhat. Jézus világosan és komolyan mondta a Nikodémusnak, hogy ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Itt a földi életben Nikodémus idős volt már, amikor elment Jézushoz itt a jeruzsálemi éjszakában az olajfák hegyére, és Jézus mégis azt mondta neki, egy idős ember is, akinek már a napjai meg vannak számlálva, egy idős ember is megváltozhat. Itt a földi életben. Krisztus kegyelmehez elég. Pál apostol is azt mondta, hogy Isten azt mondta neki, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. Igen, itt a földi életben meg tudunk változni, meg tudunk jobbulni. Nincs szükség újra reinkarnálódni, nincs szükség újra testesülni. De kedves hallgatók, abból a világból, ahonnan száműzik Jézus tanítását és magát a jézusi gyógyító erőt és kegyelmet, ott mindent el lehet hitetni az emberekkel. Ha az embereknek nincs tudomásuk Krisztus tanításairól, ha az emberek nem olvassák a Bibliát, nem olvassák egy az egyben Jézus kijelentését, ott mit nem lehet elhitetni az emberekkel? Hogy valaki a reinkarnációt hirdeti és hiteti el. Más valaki azt mondja, hogy semmi nem lesz a halál után, semmi, Isten nincs is, és bele szervülünk az élő világba, és a porunk beleépül a természet anyagába. Mindent el lehet hitetni. De ha Krisztust ismerjük, és a tanításait komolyan vesszük, akkor viszont azt látjuk, hogy az egész reinkarnáció kérdés tulajdonképpen egy olyan pótlék, ami az embereknek soha jó lakást nem fog hozni, ami az embereknek a lelki problémáikat meg nem fogja oldani, csak egy ideig úgy látszik, úgy tűnik, mintha ez lenne a megoldás. És hogyha az emberekkel el lehet hitetni azt, hogy Jézus eljövetele nem lesz, hanem majd az emberiség fejlődik, és majd lesz egy 1000 éves millennium Jézus második eljövetel előtt, és hát hol van az még? És addig pedig számtalan lehetőség lesz a megjobbulásra, lehetőség lesz az örök élet elnyerésére. Ha ezeket a hatalmas, nagy tételeket el lehetett mozdítani a történelemben, akkor hogy ne lehetne rátérni olyan dolgokra is, amelyek látszólag a régmúltnak a maradványai, például az, amit harmadiként meghirdettünk az előadásunk címében, hogy ne lehetne beszélni olyan sokszor a pokolról, meg a pokolbeli büntetésről, meg egyáltalán az egész Isten, aki az embert, az embereket gyötörni és büntetni fogja a kérdésről. Nagyon fájó emlék maradt bennem, több mint 10 évvel ezelőtt történt, hogy egy édesanya elhozta ide a jogi karra a gyermekét, akit az ő elmondása szerint nem tudott igazán elvinni prédikációk meghallgatására, mert meg volt hirdetve egy ilyen téma, hogy van-e pokol, és én kifejtettem ott, hogy a Biblia szerint nincs pokol, legalábbis olyan értelemben nincs, hogy ma azt az emberek gondolják, meg régen ezt hirdették, és a gyerek hazafelé dudorászva ment, és nevetgélve is mondta az anyjának, hogy hát erre riogattál, és ezzel keltettél bennem félelmet. Hát itt is egy előadó azt mondja, hogy nincs pokol. Kedves hallgatók, a Biblia nem beszél olyan Istenről, aki végtelenségig büntetne embereket, aki gyötörne embereket. Ha valaki az Ószövetségben csak eljut az Ezékiel könyve 18. fejezetéig, és ott elolvassa a 21-től a 23-ig tartó verseket, az egész fejezet mondjuk erről a kérdésről szól, a megváltozásról, a megjobbulásról, és ha egy ember bármilyen rovott életet élt, de megváltozott az Isten Krisztus áldozatával, mindent megbocsátott neki, itt hangzik fel a híres kérdés. Hát gyönyörködöm én a meghaló halálában? Nem abban gyönyörködöm, hogy élvén éljen, mondja az Úr. Hát Isten nem gyönyörködik abban, hogy emberek elvesznek, sem itt a földön nem gyönyörködik emberek halálában, még kevésbé gyönyörködik az Isten abban, hogy ő valami végtelen súlyú büntetésként azt mérni az emberekre, hogy állandóan gyötrődjenek és kínosztassanak valami föld alatti, vagy valami világon kívüli helyben, aminek a pokol nevet adják. Ugye az Ószövetségben van ez a kifejezés, hogy Seol. Ez a Seol kifejezés, amit aztán később a magyar Biblia is sokszor így vesz át, ugyanilyen szólag, hogy a Seolba megy a lelkem, és így tovább. Ezt ugye görögre lefordították ezzel a kifejezéssel, hogy Hádész. Két kifejezés, a héber is meg a görög is annyit jelent eredetileg, hogy sír, sírgödör. A csak egy átvitt értelem, hogy a görög mitológiában, meg a görög irodalomban, lásd, de az Iliász és az Odüsszeia, ott ugye a Hádészban gyötrettetnek a lelkek, föld alatti imbolygó árnyak, a bűneikért gyötrettetnek, azért, mert a pogány görög vallásosság szerint az a legnagyobb büntetés, ha valaki vég nélküli időkig szenved valamilyen bűnért. Ezt látjuk a görög mitológiában, ugye, hogy Sziszifosz vég nélkül görgeti fel a követ, aztán az leesik, újra görgeti, újra leesik. Oknosz fonja vagy köti a kötelét, de egy szamár állandóan megeszi, tehát amit megcsinál, azt az állat már hatálytalanítja. És így tovább, és így tovább. A görög mitológia tele van ilyen történetekkel, hogy a görögök úgy gondolták el, hogy a legnagyobb büntetés az, amit így nevezhetünk röviden, a vég nélküli szenvedés. Végtelen szenvedés. Danaida lányok, mert megölték a férjüket, hordják a nagy lyukas hordóba a vizet, és állna a lyukas hordóba hordják a vizet. Hát ennél borzalmasabb dolog nincsen. Kedves hallgatók, a Biblia azt mondja, hogy van ennél borzalmasabb dolog. A Biblia ugyan nem tanítja azt, hogy a Seol meg a Hádész az egy föld alatti hely lenne, ahol az Isten kedvére gyötörné az embereket, ilyen nincs, mert ilyen Isten nincs, aki gyönyörködne a meghaló halálában, de a Biblia hirdeti azt, hogy a végtelen időben kibontakozó büntetésnél van egy sokkal súlyosabb büntetés. Amikor egy ember a tudatával szembesül azzal, hogy más életet élhetett volna, és meg is lett volna minden lehetősége, hogy más emberré váljék, és ő ezt a lehetőséget elszalasztotta, sőt elutasította. A jóvá tehetetlenség tudata a legnagyobb szenvedés. Amikor az Isten a Biblia szerint fel fogja támasztani majd a kárhozatra jutandókat is, de az Isten közli velük, hogy ti is itt lehetnétek az életben, az örök életben, mint oly sok ember. Ti azért nem lehettek itt az örök életben, mert nem akartatok az élet törvényeivel összhangba jutni, nem akartatok megváltozni, és ezek az emberek szembesülnek ezzel az ítélettel. Hogy ők is élhetnének, és mégsem élhetnek, sőt örökre el kell távozni az életből. A Biblia a végső megsemmisülést hirdeti, amiben sok embernek próbáltam már mondani, de annyira megkötözték őket a hagyomány és a szokás tanításai, olyan kevesen álltak rá erre a gondolkodásra. Mondtam az embereknek, hogy a Biblia szerint nem maga a megsemmisülés a borzalmas. Hát az egy pillanat, és az tulajdonképpen az ember már tudatosan nem is éli át. A borzalmas az, hogyha én azzal szembesülnék, hogy ott lehetnék az örök életre jutandó emberek között, de azért nem lehetek ott, mert a saját hibáim kizárnak ebből a sorsból, ebből a jövőből. Ennél nagyobb, félelmetesebb büntetést én nem ismerek. Egyébként itt a föld életben is úgy gondolom, hogy ez a helyzet. Ezért mondják sokszor az emberek, hogy inkább elélnék én betegen is, vagy fájdalmakkal, vagy szenvedésekkel, csak hogy életem legyen. De az a tudat, hogy én valamit elrontottam, és nem csinálhatom vissza, nem pörgethetem vissza az időt, és nem kezdhetem újra, nem futhatok neki annak a próbatételnek, hogy én valamit elrontottam, és nem lehet visszahozni. Én úgy gondolom, hogy már itt a föld életben sokkal keservesebb dolog, mint az, hogy valaki, nem tudom én, betegen szenvedjen, de még élete maradhat. A Biblia szerint örök gyötrelem, örök gyötretés, örök büntetés az ember számára nincsen. Az erre vonatkozó és félreértelmezhető igehelyek száma körülbelül egy fél tucat, nagyon könnyen ki lehet ezeket küszöbölni, ha valaki becsületesen elolvassa például Lukács 16. fejezetében a gazdag ember szegény Lázár példázatát. Legtöbben erre szoktak hivatkozni. Hát, hogy Jézus maga is elmondott egy példázatot, volt egy szegény ember, ott koldult a gazdag ember palotájánál, és egy falatot nem adott neki, de amikor meghalt a szegény ember, az Ábrahám atyán kebelére jutott, amikor meghalt a gazdag ember, az lejutott ugye a pokolba, és rágta a kínját a tűz lángjai miatt, és látta, hogy Lázár ott van Ábrahám kebelén, és kérte az Úristent, hogy valakit engedjen visszaküldeni erre a világra, hogy legalább a rokonait, a testvéreit figyelmeztesse, hogy nehogy ők is így éljenek, mert akkor ők is a pokolba kerülnek, ők is a lángok közé kerülnek. Kedves hallgatók, ennél a példázatnál, ennek a példázatnak az értelmezésénél nagyon egyszerű és egy nagyon közönséges hibát követünk el mi emberek. Többes számba kell, hogy mondjam, mert én is évekig így gondoltam a dolgot, de hát amikor kezdtem a Bibliát komolyan venni, legalábbis ennél az esetnél már ezt a hibát nem követtem el. Tudnék, a hiba az, hogy a Bibliából általában kiszoktunk ráncigálni bizonyos részleteket, és akkor egy kiragadott részletre azt mondjuk, hogy ez így van és igaz, eszünk ágában nincs sokszor elolvasni még a legközvetlenebb szövegkörnyezetet sem. Ha valaki veszi ezt a fáradtságot, és az egész fejezetet elolvassa, ebben a Lukács 16. fejezetében két példázat található, a hamis sáfár példázata és a szegény ember és gazdag ember példázata. Mind a két példázat közös ismérve, hogy nem magában a történetében van az igazság, hanem azt kell megfigyelni, hogy Jézus kiknek válaszolta meg a kérdésüket ezekkel a példázatokkal, és mit is akart példázni. Tehát, hogyha az ujjam mutat valamerre, akkor ne sokat foglalkozzunk ezzel, hogy most így mutat, vagy így mutat, vagy így mutat, azt nézzük, hogy mire mutat. A példázatok is valamire mutatnak. Második példázat, mert az elsővel nem akarnék most foglalkozni, a hamis sáfár példázatával, a fejezetben található második példázatot Jézus nem arra a kérdésre mondta el, hogy mi lesz a halál után. Kedves hallgatók, hogy mi lesz a halál után, azt a zsidók jobban tudták, mint ma az egész kereszténység. Hogy mi van a halál után, azt Izraelben pontosan tudták, mert ismerték annyira az ószövetségi írásokat, hogy senkiben kétely nem merült fel, kivéve néhány farizeusban, túl bonyolító és túl okoskodó emberekben. Az egyszerű betániai Mária, aki itt találkozott Jézussal, Jeruzsálemtől délkelet irányban van ez a kis falucska Betánia, Jézus az északi országrészből jön 4 napos késéssel, és Lázár akkor már meg is hal. És Jézus azt mondja Máriának, hogy Mária, a te testvérednek van reménysége, feltámad a te testvéred. Erre ez a betániai egyszerű asszony azt feleli, tudom, Uram, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Nem azt mondja Jézusnak, hogy Uram, már fönt van, néz onnan föntről bennünket. Sem nem azt mondja, hogy ott, talán ott lent van, jaj, de borzalmas, hogy a pokolba jut, vagy netán valami tisztító tűz. Nem. Ilyen zagyvaságok, ilyen babonák, ilyen félelmek nem voltak az akkori emberekben, hiszen ismerték Jób könyvét, Jób könyve 14. fejezete máig is a legtökéletesebben beszél arról, hogy mi van a halál után, hogy sem nem költetnek, sem nem ébresztetnek fel az emberek az álmukból. Jézus is innen vette az álom kifejezést. Világosan beszél Dániel könyve 12. fejezete, világosan beszél Prédikátor könyve 3., 7., 9. fejezete, nem akarom felsorolni a Bibliának híres fejezeteit, aki olvasta az Ószövetséget, tudja, hogy miről beszélek. Nem volt szükség korrekcióra, mindenki pontosan tudta, hogy mi van a halál után. Ezért Jézusnak senki nem vetette fel, nem azt a kérdést vetették fel, hogy mi van a halál után. Tehát először is ezt vegyük tudomásul, hogy Jézus ezt a példázatot nem arra mondta el, hogy mi van a halál után. Jézus nem ecsetelni akarta, nem megfélemlíteni akarta az embereket, hogy a halál után ott iszonyatos kínzás, és azért legyél itt jámbor és hívő ember, mert ha nem, akkor lesz nem ulas majd a halál után. Borzalmas ilyet elgondolni is. Még egyszer hadd utaljam figyelmüket ide, hát gyönyörködöm én a meghaló halálában. Hát nem abban gyönyörködöm, hogy élvér éljen, mondja az Úr. Tehát Jézusnak nem azt a kérdést szegezték, hogy mi lesz a halál után, hanem Jézust és a tanítványait csúfolták a pénzszerető farizeusok. Miért csúfolták? Hogy Jézus és a tanítványok szegények. Innen indult ki a dolog. Csúfolták őket, hogy szegények vagytok. És Jézus elmondott egy példázatot, amivel a farizeusoknak a saját tanmeséjét állította elébük. Ez egy farizeusi történet volt egyébként, ez a gazdag ember, szegény Lázár, ez fennmaradt Józsefus Flaviusnak egyik töredékében, amelyből megemlékezik, szó szerint megemlékezik szinte erről a példázatról, amit Jézus anyagul használt. És Jézus azt mondta, hogy ti bár engem csúfoltok, hogy a tanítványaimmal együtt szegény vagyok. Na de hát a ti tantörténetekben is ki jut oda az Ábrahám kebelére, ami nincs? A szegény. És ki jut a pokolba, ami nincs? A gazdag. Tehát Jézus a saját elgondolásukkal szorította sarokba a farizeusokat. Ennyiről van itt szó. Nem többről, nem kevesebbről. De ha valaki ezt a fél tucat félreértelmezhető bibliai helyet tovább folytatja, és például itt van a nagy adó nagyon sokak kezében, hogy mit mondott Jézus a jobblatornak. Még ma velem leszel a paradicsomban. De először is ezt nem mondta Jézus a jobblatornak. Ha megnézzük az eredeti görög szöveget, még nincs benne, tehát Jézus pontosan ezt mondta a jobblatornak, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Én erről egy svájci szerzőnek a Jó Hír 98-as évfolyamában meg is jelentettem a cikkét, mit mondott Jézus a jobblatornak. Két oldalon, három oldalon kifejti a szintiszta lényeg és valóság az, hogy a jobblator maga sem kérte azt, hogy ő éljen most rögtön a halál után. Nem is kérte ezt Jézustól. Ha valaki emlékezik rá, Lukács 23. fejezetében, hogy ez a jobblator mit kért Jézustól, akkor szó szerint elmondhatja, hogy ezt, Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban. Nem azt kérte a jobblator, hogy Uram, most kileheljük a lelkünket, de nem tudom, valami szép mezőn ébredjünk fel. Vagy valami mennyei paradicsomban, vagy valami örökvadászmezőkön folytassuk tovább az életünket. Nem kért. Ilyen őrültséget nem kért a jobblator sem, aki pedig az életét sajnos elvesztegette, és hát bűnöző lett, de még ő is tudta, hogy mi van a halál után. Szóval, Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban. Úgy látszik, neki is tudomása volt a teljes váltságról és Jézus második eljöveteléről. Uram, emlékezzél meg róla, amikor eljössz a te országodban. És Jézus azt mondta, hogy mivel te hiszel az én áldozatomnak, mivel te látod, hiszen csitítod a másik társadat, ugye a ballatornak mondta a jobblator, hogy hát miért gúnyoljuk, miért szidalmazzuk Jézust, hiszen mi a vétkeinkért vagyunk itt, és függünk itt a kereszten, ő teljesen ártatlan. Mivel te hiszel nekem, hiszel e mai nap megvalósuló áldozatban, bizony mondom néked ma, a mai áldozatomra való tekint meg a jobblatnak, hogy majd amikor ő eljön, más fogja adni a letet, ő fogja támaszt. Velem leszel a paradicsomban. De ha valaki még hisz, valaki a jobblator mit mondott, mit kért, ott akarja kitenni a kettős pont fordelmezést a szöveg. Mondom, hogy kettős pont a paradicsomban, egészen más jelent, mint azt mondom, bizony mondom neked ma, kettős pont, velem leszel a paradicsomban, ég és föld a különbség. A kettős pontot egy szóval később teszem ki, de annak az embernek is figyelmébe ajánlanám azt, hogy egy bibliai helyet nem lehet egy vagy két hely alapján sem félreérteni, mert van egy harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, huszadik, századik ide vonatkozó biblia vers, ami lehetetlenné teszi a torz értelmezést. Például mi az ide csatlakozó legközelebbi igevers, akkor, amikor Jézus föltámadt, és Mária Magdolna, aki először találkozott Jézussal, megjelent neki, és Mária Magdolna ki akarta fejezni a háláját Krisztusnak az áldozatáért. Talán emlékeznek rá, János evangéliuma szerint Jézus ezt mondta Mária Magdolnának, hogy ne illess engem, mert még nem mentem fel az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Tehát ha valaki mondjuk nem hisz ennek, nem hisz annak, de legalább Jézus tulajdon szavainak higgyen, ha Jézus nem akarja kiiktatni az életből és a történelemből. Mondom, ez a vezérszólama a mai előadásnak. ha Jézust ki akarjuk iktatni az életből és a történelemből, akkor tárva nyitva a kapu mindenféle értelmezésnek. De ha Jézust nem akarjuk kiiktatni, hogyha komolyan vesszük, amit Jézus mondott, hogy ő még nem ment fel az atyához, mondta a feltámadása után. Hát ha Jézus a feltámadása után azt mondta, hogy ő nyugodott a sír fogságában 3 napig, ő nem ment fel az atyához, az ő atyához és a mi atyánkhoz, akkor legalább Krisztus szavainak lehetne hinni, hogy Krisztus csak valóságot mondott azzal, hogy kijelentette, hogy ő még nem volt ott a mennyei atya közelében, az Isten közelében. Tehát ma nem lehetett együtt, aznap pénteket délután nem lehetett együtt a jobblatorral sem. Ajánlom figyelmükbe tehát a Jó Hír 98-as évfolyamában a cikket, Gustav Tobler, Mit mondott Jézus a jobblatornak című cikkét. Nem szeretném végigkövetni az összes Biblia verset, hiszen az időnk is lejáró félben van. Még egyetlen egy Biblia verset hadd idézzek, mert nagyon sokan azt mondják, hogy azért a Biblia tele van a gehennával, tele van a gyötrelemmel, tele van a tűz és kénkő tavával, itt például a Jelenések 20. fejezet 14. verse is említi ezt a tűz és kénkő tavát, meg Jézus arról beszélt, hogy ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, csak hadd jelezzem, hogy Jézus nem azt mondta, hogy lesz sírás és fogcsikorgatás. A fogcsikorgatás az valóban helytelenül kiválasztott szó, mert aki csikorgatja a fogát, ugye az azt akarja kifejezni, hogy azért ő még visszavágna. Azért ő még oda mondogatna. A helyes kifejezés ez, hogy ott lesz sírás és fogak vacogása. Jézus ítéletére senki nem akar visszavágni, mert látják azt majd az emberek, hogy ez az ítélet tökéletes és igazságos. Ott lesz sírás és fogak vacogása, tehát lesz ez, ahogy előbb mondtam, a jóvá tehetetlenség érzése, ez a legborzalmasabb büntetés. Jézus vissza fogja adni az életet, tehát Jézus, ha itt van Jézus második eljövetele, aminek az idejét nem tudjuk, Jézus második eljövetelekor visszakapják az életet azok, akik az örök életre jutnak. Tehát ez az igazak föltámadása. De Jézus második eljövetele után lesz az ítéletnek a második szakasza, az úgynevezett 1000 éves ítélet vagy millennium. Tehát ez az 1000 éves ítélet nem előtte lesz, hogy ezt ma hirdetik, hogy majd szépen a világunk el fog jutni arra a csúcsra, hogy Jézusnak nem kell eljönni, hanem a világ érkezik el Jézushoz. A millennium nem itt van, hanem a millennium Jézus második eljövetele után van, ami után Jézus visszaadja az életet, a kárhozat ítéletétre jutandóknak is, tehát ezért jelzem itt egy ilyen mínusz jellel, de csak azért adja vissza az életet, hogy szembesüljenek azzal, hogy ők nem élhetnek. Nem lesz joguk élni. És azután jön az ítélet, a megsemmisülés. Nem örök gyötrelem, hanem végső kiállás az életből. Nem örökké tartó Seol és Hádész a kínok lángjai között, hanem a jóvá tehetetlenség érzése utáni ítélet végrehajtás. Így tisztul ki a világmindenség sátántól, a démonaitól, minden gonosz követőiktől, és erre mondja azt, hiszen jelképek sokaságával van teli a Szentírás, hogy a tűz és kénkő tava az a második halál. Tehát a tűz és kénkő tava az nem annyit jelent a Bibliában, hogy a tűz és kénkőbe fognak belevetni embereket, és elnézést kérek, hogy így mondom, de hát ott fortyognak majd végtelen időkön keresztül, amelyet fizikailag, én mondjuk nem vagyok nagyon iskolázott fizikából és egyéb természettudományokból, de szerintem, ha tűzbe és kénkőbe valaki vagy valami beleesik, az legkevésbé fog örökké ott maradni. Legkevésbé. A tűz és kénkő tava, és kimondja, tehát használ egyszer egy jelképet, azt mondja, a tűz és kénkő tava, és utána azonosítja, ez már nem fizika, nem kémia, ez már matematika. De hát elnézést kérek, hát a matematikának csak hiszünk. Hát ugye azt mondjuk, 2 × 2 = 4. Ugye az emberi világban próbálják azt hol 3-nak beállítani, hol 5-nek beállítani, tehát azért mégiscsak, hogyha azt mondjuk, hogy na most egyedül maradok magammal, leírom, 2 × 2. Balról azt mondják 3, jobbról azt mondják 5. Hát magamban vagyok azért csak 4. Hát hogyha a Biblia leírja matematikailag, a tűz és kénkő tava az a második halál. Tehát az nem egy örök, ugye a halál az halál, az megsemmisülés, az élet leáll. Tehát a tűz és kénkő tava, a második halál, ez annyit jelent, hogy vége van, örökre vége van. Ez a halál még csak egy felfüggesztett ítélet, mert jön utána az ítélet, és ha Isten visszaadja az élet jogát, vagyis Jézus képviseli ezt az embert, képviselheti ezt az embert, akkor Isten visszaadja neki az életet, és felmentő ítéletet kap. De azok az emberek, akik azonosultak a rosszal, akik nem akartak megváltozni, akik ha rosszat kaptak, nekik fájt, de ha rosszat adtak a másik embernek, arcuk izma sem rezdült. Ezeknek az embereknek Jézus csak azt tudja mondani, hogy mivel azonosultatok a rosszal, ezért a rossznak a végső következményeit kell, hogy elszenvedjétek, és a rossznak Isten adott, eddig is adott már elegendő életet, de örök életet nem fog adni a rossznak. Tehát akkor a rosszal, a bűnnel együtt a bűnösök is el kell, hogy távozzanak az életből. A második halál, a tűz és kénkő tava a második halál. Kedves hallgatók, nem nagy dolgok megértésére és megfontolására kérem önöket. Amikor most a zene megszólal Heinrich Schütznek az egyik legnagyobb bibliai műveket létrehozó 16.-17. századi német zeneszerzőnek a művet, tetszenek tudni, hogy mit hallgatnak? A János 3.16-ot. Azt szokták mondani, hogy a János 3.16 a Bibliának a szíve, abban minden benne van. Hát abban benne van, csak miért nem veszik komolyan például, akik pokolról beszélnek, meg örök gyötrelemről beszélnek. Hogy hangzik a János 3.16? Úgy szerette Isten a világot, also hat Gott die Welt geliebt, ezt fogjuk németül hallani. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Két lehetőség van, vagy az örök élet, vagy a végleges elveszés. Vagy élet az újjáteremtett földön, a helyreállított világban örök élet, Istennel, Krisztussal és minden eddig élt igaz emberrel, vagy pedig, hogyha az életet csak pusztításra használtuk, és azonosultunk a rosszal, hát akkor a rossz magával ránt bennünket, akkor ez az elveszés. Vagy örök élet van, vagy elveszés. Közbülső állapot nincsen, nincs örök gyötrelem, nincs vég nélküli szenvedés, elveszés, ami elvész, ami megsemmisül, arról említés sem tétetik többé. Én a sorozat végén, illetve az utolsó előtti előadáson ennek a zenének a szellemében szeretném önöket olyan kereszténységre késztetni, ami nem a szokás, nem a hagyomány, nem az ezt hallottam, így mondják, így tanítják kereszténysége, hanem az így szól az Úr kereszténysége. Mit mond az Isten? Mit mond Jézus Krisztus? Ha az egész világ szeretné is Jézus Krisztust elutasítani és a történelemből kiiktatni, én azt gondolom, hogy az igazi kereszténység az, amely szereti Krisztust, ami hálás Krisztusnak, aki Krisztussal akar élni és Krisztussal akar találkozni, mert úgy szerette Isten a világot. Kedves hallgatók, tudom, hogy milliónyi kérdés támad azokban is, akik talán ezekkel a témákkal nem foglalkoztak. Most 3/4 óra beszélgetésre van még lehetőségünk, 10 perc múlva kezdjük el a megbeszélésünket. Aki most nem tud itt maradni, szeretném hirdetni, hogy egy hét múlva, tehát mához egy hétre a Benczur utca 9 szám alatti előadóteremben este 6 órakor ezekről a témákról lesz fórum, megbeszélés. Szeretettel várunk mindenkit. Igen. Most az első kérdésre azt a választ tudnám adni, hogy ez a bizony mondom neked ma, tehát ez egy korabeli szófordulat, vagyis egy hebraizmus tulajdonképpen, vagy pedig Jézus itt a mát nagyon hangsúlyozni akarja, azért mondja így, mert egy kicsit olyan furcsának tűnik ezt így mondani. Mert azért nem egészen furcsa, mert én ma megmondtam, most megmondtam, nem? Hát a magyar is használ ilyen szófordulatokat, ha valamit nyomatékosítani akarok, ami a mához kötődik. Tehát én úgy gondolom, hogy ugye a Bibliában vannak hebraizmusok, például Jézus maga is sokat használta azt a hebraizmust, hogy ámen, ámen. Ez magyarul úgy fordítják le, hogy bizony mondom néked. Tehát Jézus, amikor komolyan, ünnepélyesen valamit meg akart ismételni, hangsúlyozni, fölhívni a figyelmet, akkor használt ilyen kifejezéseket. Én azt gondolom, hogy itt a mának van azért egy még külön nyomatékosító szerepe. Tudnék az, hogy Jézus akkor hozta meg az áldozatát, és az akkori áldozatára való tekintettel tudta ezt neki megígérni. Tehát tulajdonképpen majdhogy nem nagyon közel van ez a krisztusi kifejezés a beteljesedethez. Ugye? Jézusnak 7 szava volt a keresztfán. És ennek a 7 szónak az összefüggését világosan kell látnunk, mert ha ezt nem látjuk, akkor nagyon eltévejedhetünk. Például sokan úgy gondolják, hogy Jézus utolsó szava az volt, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Hát az csak a 4. szó volt. Azután jött még a beteljesedett, azután jött még a szomjúhozom, és azután jött, hogy atyám, a kezedbe teszem le az életemet, hogy lelkemet. Tehát nem mindegy ott a sorrend sem. De itt ez a szó, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban, ez nagyon közel álló kifejezés a beteljesedethez, mert Jézus ezzel is tulajdonképpen elővételezi az ő győzelmét, hiszen csak egy győztes ígérheti ezt meg. Hogy azt mondja, hogy te is velem leszel majd az örök életben, a mennyek országában, vagy a paradicsomban. Maga a paradicsom kifejezés is többször fordul elő ilyen összefüggésben a Bibliában, tehát például Ezékiel könyve 28. fejezetében, hogy Éden kertjében, mondja Sátán, hogy Éden kertjében, tehát a paradicsomban voltál az Isten mellett. Tehát én itt egy hebraizmust is sejtek, és mellette még egy nyomatékosító szócskát, ezt a ma szócskát, hiszen Jézusnak itt azt nyomatékosítani kellett, hogy ő azért ígérheti meg a jobblatornak az üdvösséget, mert ahhoz az üdvösséghez a mai áldozata nyitott kaput. Tehát erre ezt tudom válaszolni. Az, hogy pedig a második kérdés, hogy milyen természetben, vagy milyen testben lesz ott az ember, meg egyáltalán Illés, meg Mózes hogy jelenhetett meg. Erre nézve az Ószövetségben, a Jób könyve 19. fejezetében van egy híres kifejezés. Jób könyve 19. fejezet 25. versét talán nagyon sokan ismerik, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És ezután viszont a 26. vers ezzel folytatódik, és miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent. Kicsit rossz a fordítás, mert nem annyit akar jelenteni, hogy testem nélkül, hanem itt egy olyan héber kifejezés van, tudjuk, hogy a héber meg a görög nyelvben a test szóra több kifejezés volt. A romlandó test, amit mi így írunk körül, hogy romlandó test, arra volt egy külön szó. Ugye ez a bászá a héberben, a görögben pedig a szárx kifejezés. Ez le volt foglalva a romlandó, tehát a betegségeknek alávetett, a gyenge, az elgyengülő, tehát a halálhoz vezető test. De a megdicsőült test, amit Károly Káspár így fordít, hogy megdicsőült test, arra megint egy külön kifejezés volt, ugye a görög kifejezést ma is használjuk, ez a szóma kifejezés volt. Tehát a szárx jelölte a romlandó testet, a szóma jelölte a megdicsőült testet. És itt a bászá, tehát a szárxnak megfelelő testszó van, tehát így kellett volna lefordítani, hogy miután ezt a bőrömet megrágták, enélkül, tehát a beteg, meg gyenge, meg erőtelen testem nélkül látom meg az Istent, vagyis az új testben. Tehát Isten, amikor újjáteremt, ugye föl is írtam, ez a Filippi 3-ban van, hogy a újjáteremti a mi nyomorúságos testünket. Ott is körülírva mondja, hogy nyomorúság, ott a szárx van. Tehát ugye ez a testünk azért érdemli ki sokszor ezt a jelzőt, hogy nyomorúságos test, mert sajnos a testünk leépül. A testünk, de nem tudjuk feltartóztatni a romlás. Aki erre a világra születik, az növekszik, aztán leépül. Sokak szerint a haldoklásunk már a csecsemőkorban megkezdődik, de hát mondjuk úgy, hogy a 20 éves kor után az ember élet az egy leépülés. De amit Isten fog újjáteremteni embert, az viszont romlandó test nélkül fogja meglátni az Istent. Már ilyen romlandó teste volt Illésnek és Mózesnek, Illésnek úgy, hogy őt elváltoztatta, az Isten átváltoztatta, hiszen ő halál nélkül jutott a mennybe, a tüzes szekéren, és Mózest viszont feltámasztotta. Tehát ez a két csoport lesz Jézus második eljövetelekor is. Akik nyugszanak a föld porában, azokat föltámaszt, és romolhatatlan testet ad nekik. Akik pedig élve érik meg Jézus második eljövetelét, azok meg Illés módjára elváltoznak, vagy átváltoznak. Hát Mózes feltámasztása érdekes kérdés. Nekem is betelefonáltak a tévébe, többen fölháborodott, hogy tessék már megmondani, hát én olvastam a Mózes 5 könyvését, és Mózes meghalt, és hogy senki nem támasztotta fel. És mondom, hogy persze, hogy meghalt, de a zsidók eltemették, megtalálták a testét, megtalálták Mózest, nem találták. Fölment a Pizga hegyére, és ott meghalt. A Júdás levele 9. verse mondja ki a döntő szót, hogy Mihály, ugye Krisztust jelképező kifejezés, vagy Krisztus jelképes neve a Mihály, vetekedett a Mózes teste felett a sátánnal. Tehát ez arra utal, hogy Mózes ítéletet, egy előrehozott ítélet alapján vallotta magáénak Krisztus őt, és támasztotta fel. Ezt csak a Júdás leveléből tudjuk, a Biblia. Júdás levele 9. vers. Ez csak a Júdás levele. Aki a Júdás levelét nem olvassa el, annak meggyűlik a baja a 4 evangéliummal, hogy honnan jelent meg ott Mózes. Mert ugye Mózes 5. könyvében a végén ott nem olvassuk ezt, és ott egyáltalán erről nincs szó. De Júdás, tehát egy bibliai könyv, a 65. bibliai könyv ezt jelzi, és ennek nyomán tudjuk azt, hogy a már meghalt emberek nevében volt egy előzetes feltámasztás, ugye ez a Mózes feltámasztása, és azoké, akik Jézus feltámadásakor jöttek ki a sírból Jeruzsálemben. A Jézus eljövetelét élve megérők feltámadás, vagy átváltozását pedig az Énok és az Illés elváltozása előképezte. Tehát két ember van, akik elváltoztak, és 22 ember van, akik halálból támadtak fel, mint az emberiség előrse, így szoktuk őket nevezni. Tehát így van a 24 presbiter a Jelenések könyve 4. és 5. fejezetétől fogva benne a mennyei jelenetekben, hogy ma már ott van az emberiség kis előcsapata a mennyben. Egyrészt a meghalt igazak, feltámadt igazak, másrészt meg az elváltozandó élő igazak képviseletében. Tehát ezért kell a Bibliának, ezért kell komolyan venni, ne száműzzük Jézust az életünkből. Azt mondta Jézus, hogy ugye ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak, vagy a törvényből egy jóta és pontocska el nem múlik. Tehát, hogyha azt mondja a Biblia, hogy a Bibliának minden egyes verse fontos, és megmarad, és döntő szerepe van, aki nem olvasta a Júdás levelét, az nem tudja ezt a kérdést megválaszolni. Tehát azért kell még azt a kis háromnegyed oldalas kis Biblia iratot is komolyan venni. Tessék. Tudtam, hogy a Biblia kódja az kritika nélküli könyv. De megjelentettünk erről egy részletes tanulmányt, hogy ne csak ilyen semmitérő megjegyzéseket mondjak, a Sola Scriptura nevű folyóiratban írt valaki, aki el is olvasta, mert őszintén megvalóan én nem tudtam elolvasni. Elvégre nem tudok mindent elolvasni, meg nem is lehet kötelezni egy embert, hogy az élete árán is de olvasson el egy könyvet, mert én például a Biblia kódjába belelapoztam, és azt mondtam, hogy azért a Denikent se olvastam el egy oldalnál többet, a sok bugyutaságot. Tehát az, hogy most a Bibliát számítógépre viszik, és akkor így és úgy, és hogy ilyen jel, meg olyan jel, és akkor több milliárd jelzésből majd kiad valamit, hogy az most benne van a Hitler is, meg a Mussolini, meg minden benne van. Lényegileg ott, ahol betűk vannak, és milliárdos mennyiségben vannak betűk, ott bizonyos kódok alapján mindenki olvasható, nem? Szóval én azt gondolom, hogy ha itt van egy írásmű, akkor nem úgy kell olvasni, hogy én azt, nem tudom, én lóugrásszerűen olvasom. Vagy nem úgy, hogy felütöm, és akkor amit először, mert ha mondjuk Jókai Mórt így olvasná a magyar olvasóközönség, akkor fölháborodnának az irodalmának, hogy micsoda borzalom, Jókait így olvasni. Vagy bárkit, aki írónak számít. Érdekes, ha a Bibliával mindent meg lehet csinálni. Azt lehet végétől az eleje fel, azt lehet így, lehet úgy. Komoly teológusok azt mondják, hogy nem is a beolvasgat. Nem tudom, hogy a sorközökben mit olvasgatnak, milyen vízjeleket akarnak onnan kiolvasni. Hát borzalmas, amit a Bibliával csinálnak. Ezt jól beharangozták, fél év alatt eladtak 2000 példányt, megszedte magát egy-két ember. Most már nem nagyon hallunk erről a Biblia kódjáról, ugye? Könyvtárakban ott van sajnos, tehát a ragály tovább terjed, mert a Biblia kódját 2000 forintért is megvásárolták a könyvtárak, még egy normális könyvet mondjuk, ugyanezt mondjuk Pascaltól nem biztos, hogy mindenki megvásárolta volna. Tehát a Biblia kódjáról ennyit, de hogyha részleteiben tetszik érdeklődni, akkor ott majd két hét múlva ki lesz téve. Van egy ilyen folyóirat, ennek a főiskolának a folyóirata, a Sola Scripturának, és ott egy hallgató vette az iszonyatos fáradtságot, és azt elolvasta. Részvétem az övé, de hát ha valamiről írok, tényleg el kell olvasni. Úgyhogy majd tőle tessék elhinni. Egy 4-5 lapos ismertetést írt erről. Magdolna ugye a háláját akarta kifejezni a megváltásért, és a korabeli szokás szerint leborulva és mondjuk Jézus lábát átfogva. És arra mondta Jézus, hogy ne érints engem, tehát még nem fogadhatom el a köszönetedet, mert az atyám, a mennyei atyám még személyesen az áldozatomat most ezután fogadja el. Amikor Jézus már azt mondja a mennybe menetel előtt, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Amikor már Tamás azt mondja, hogy én Uram, én Istenem, és azt nem utasítja vissza, akkor már világosan lehet látni, hogy Jézus ezt az Istentől megkapta ezt az elfogadást. De közvetlenül ott a feltámadása után, ugye ez húsvét hajnalán történt, vasárnap hajnalban történt, akkor még ő nem ment fel az atyához. Tehát azért nem fogadhatta el Mária Magdolnától a köszönetet, mert még Istentől hát az áldozatának az elfogadását nem nyerte el. Igen, az biztos, hogy a Bibliában akkor már nem a szársz kifejezést használja, hanem következetesen a szómát. Tehát Jézus megdicsőült testét. Meg maga az, hogy a feltámadás megtörtént, az is azt mutatja, hogy Isten elfogadta ezt az áldozatot. De Jézus azt mondta, hogy nem ment föl. Tehát ebből azt következtetjük, hogy Jézus a mennybe ment, ahol közvetlenül az atyától kapta meg a hatalmat, visszajön a földre, azután mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Ugye ez a 40 nap alatt mikor történt, azt nem tudjuk. És akkor, amikor a mennybe megy, akkor megy véglegesen, vagyis a második eljövetelig a mennybe. Hát ez is Jézusnak a hallatlan tiszteletére hívja fel a figyelmünket, hogy ő az atyához ragaszkodott, vagy szóval Jézus világosan mondta, hogy ha megértjük Krisztus áldozatát, az ő áldozatát, és ha felemelteti Krisztus előttünk, mondta a János 8:28-ban, akkor tudjuk meg, hogy ő van, és semmit sem cselekszik az atya nélkül. Tehát ő az atyával mindig a legszorosabb egyetértésben kívánt mindent cselekedni, ezért nem fogadta el ezt a köszönetet. De utána már elfogadta. Tessék. Igen. Nézze, itt a legkönnyebben az vezet célhoz, hogyha egy olyan igeverset sikerül találnunk, vagy több olyan igeverset, ami erre utal, például erre utal az 1. Korintus levél 6. fejezete, amikor azt mondja Pál, hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, és nem a magatoké vagytok. Tehát, hogy a Szentlélek hol van, amikor mi engedjük az Isten befolyását az életünkben érvényesülni, akkor azt mondja Pál, hogy a testünkben. Mert tudnék, a Bibliában különálló test meg lélek nincsen. Tehát az ember egység. Tehát ha az ember valamit gondolatilag elfogad, és azt akarja tenni, akkor úgy mondjam, az értelmével kötelezi a testét arra, hogy azt a célt szolgálja. Tehát a Biblia a test és lélek egységét hirdeti. Tulajdonképpen ez, hogy test és lélek, ez két emberi kifejezés. A Bibliában, ha a Biblia önmagában állna, mondjuk marslakók előtt kellene erről beszélni, ha lennének marslakók, akkor nem használna ilyesmit, hanem akkor a Bibliánk második fejezetében levő kifejezést használná, hogy vette az Úristen az embert a föld porából, lehelte bele az élet leheletét, így lett az ember élő lélekét, tehát az ember élő lélek. Tehát, hogy ugye világosabban értsük, ugye a pogány vallásokban van a test, meg van a lélek, az szüntelen ellentétben van egymással a gyarló test és a magas rendű fenkölt lélek. Ez egy dualista vagy dihotómikus felfogás. Akkor elterjedt a kereszténységben egy ilyen három részre osztott felfogás, hogy van a testünk, van a lelkünk, meg a szellemünk. Ugye hivatkozva az 1. Tesszalonikai levél 5. fejezetére, ami félrehivatkozás, de általában erre szoktak hivatkozni, hogy három részből állunk, van a testünk, van a lelkünk, van a szellemünk. De a Biblia így sem mutatja be a dolgot. A Biblia úgy mutatja be a dolgot, hogy az Isten vett a föld építőanyagaiból, tehát most, hogy mondjam el, kémiailag a Mendelejev-Péler periódusos rendszert kell magunk elé képzelnünk, és a föld elemeit vette az Isten meghatározott rendben. Hát ez egy nagy csodát foglal össze ez az egy vers, mert hogy mennyi legyen a káliumból, kálciumból, foszforból, magnéziumból, vasból, vízből, hát ez egy óriási csoda, de az Isten azt pontosan tudta, hogy mennyi kell, milyen anyagok kellenek ahhoz, hogy egy működő emberé váljunk. Vette az Úristen az embert a föld építőanyagból, lehelte bele az élet leheletét, ez is egy óriási csoda, hogy az Isten milyen teremtő erővel rendelkezik, hogy a magában élettelen anyag és arra ráhatásként az isteni erő vagy energia összekapcsolódása az élő lelket állít elő. Most az ember az élő lélek. Tehát, hogyha csak a Biblia lenne egyedüli könyv a világon, meg bibliai nyelven beszélnénk, akkor nem mondanánk azt, hogy test, meg az a szép lélek, hanem azt mondanánk, hogy minden ember élő lélek. Tehát abban az élő lélekben, abban az egységes lényben akar az Isten lelke lakozást venni, tehát azt az egész embert akarja irányítani. Furcsa dolog lenne azt mondani, hogy hát a gondolkodásomat áthatja a Szentlélek, de hát a csuda vigyel, hát ez a testem, hát ez már úgyis egy halandó, veszendő valami, jól leiszom magamat, az csak a testemre vonatkozik. Na ez egy nagyon, nagyon elterjedt keresztény téveszme volt. Ugye a Biblia említi is a nikolaiták téveszméjét a Jelenések könyve 2. fejezetében. A nikolaiták vallották azt a korai évszázadokban, hogy ők mondták, hogy a test szennyei nem piszk nagy gondolatokkal van tele, akkor az leihatja magát, meg csinálhat a testével, amit akar, mert hát neki a lelke szép. Ezt egyébként a Dosztojevszki írta meg ennek a félelmetes, hogy mondjam, alakját az ennek a felfogásnak. Mind a két nagy regényében megvan a Svidrigailov alakja, a Bűn és bűnhődésben is, meg a Karamazov testvérekben is, illetve az Ördögökben. Ez a Svidrigailov az az ember, aki egy szép lélek, egy ilyen Schöngeist, aki azonban közben lányokat ront meg, alkoholizál, mit tudom én mit. Tehát sajnos körülbelül ma ilyen a kereszténység, a nagy kereszténység. Azt mondják, hogy fő dolog, hogy én minek vallom magam, hogy van egy kis hitem, de hát majd az Isten megbocsát, mert olyan gyarló ez a test, hát ez muszájottam kölleni, ilyeneket megcsinálni.
Szóval ez a borzalmas. Ezért még egyszer mondom, hogy ha valaki befogadja az Isten szent lelkét, az az egész lényébe fogadja be. És ha valakit az Isten lelke vezérel, akkor annak a gondolkodásán is, meg az életvitelén is meg kell, hogy látszódjék azt, hogy az Isten vezeti. Tehát körülbelül mondjuk van a dualista, trihotómikus, meg van az élőlény.